a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken az zarándokok, akik a Budapest farkasréti Minden Szentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét, a katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot, az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról a hit mély vizeire. Magyarországon sokszor egyedülálló, a 21. századi oktatás szükségleteire válaszoló szakirányú továbbképzéseket hirdet az Apor Vilmos Főiskola. A képzések hallgatói olyan területekről szerezhetnek speciális tudást, mint a neurodiverzitás, specifikus fejlesztő pedagógia, a drámajáték, a biblioterápia vagy az értelemközpontú személyiségfejlesztés. A képzésekre június 30-áig lehet jelentkezni. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben. Az Adria vezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Megszavazta az Európai Parlament az illegálisan érkezett migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, miközben megakadályozzák a visszaéléseket. Újabb 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten az Európai Unió. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészít Oroszországgal szemben. Ezen kívül a versenyképesség megőrzéséért az Uniós Bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett kibocsátáskereskedelmi rendszert is júliusban. Megerősítették az Ukrajna támogatási melletti elkötelezettségüket a G7-ek vezetői a franciaországi Evianban rendezett csúcs találkozón. A 7 legfejlettebb ipari ország vezetői kiálltak az Oroszország elleni szankciók mellett is. Az amerikai elnök szerint a tervezetnél korábban, akár pénteken is aláírhatják a keretmegállapodást Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak. Rendkívül aggasztónak nevezte a brit kormányfő, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit jachtra a La Manche csatornán. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás veszélyesen közel került hozzá, és nem reagálta a kapcsolatfelvételi kísérletekre. Végül az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján nem kizárt a zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé hűl a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat, nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
Reklámot hallottak.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola iskolarádiósainak 2023. május 28-ai összeállítását hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai hangoló műsorunkban. Tóth Kata Tamara vagyok, 8. áosztályos tanuló.
Rónai Világ, 8. áosztályos tanulóként én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Serget Zsombor, 7. áosztályos tanuló vagyok, köszöntöm Önöket hangoló műsorunkban, melynek témája a mai adásban a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola életébe tekintünk bele.
Mai műsorunkban szó lesz teremtésvédelmi programokról, melyek intézményünkben történtek, külföldi utazásokról, melyben gyerekek és pedagógusok vettek részt az Erasmus program és a Határtalanul program keretében, valamint Valkó Viktor igazgató urat is megkérjük, hogy értékelje a tanév vége felé közeledve az iskolában folyó munkát.
Intézményünkben fontos szerepet tölt be a diákok környezettudatos nevelése. Pedagógusaink igyekeznek olyan programokat szervezni, melyek a fenntarthatóságra teremtett világunk megóvásának fontosságára nevelik a gyerekeket. Ezért is örülünk annak a lehetőségnek, melyet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemtől kaptunk, miszerint felkérték iskolánkat partnernek az általuk szervezett Zöld Hét programsorozatba. Így részesei lehetünk ennek a színes programsorozatnak. Diáktársaink rajz- és fotópályázatokon vettek részt, és a díjazottak az egyetem jóvoltából a Visantai Erőmű vendégei lehettek egy kirándulás keretében. Alsósaink flashmobban vettek részt a líceum aulájában, a Zöld Hét megnyitóján. Baksáné Cibak Imelda tanárnőt, a Reál Munka közösség vezetőjét kérdezzük, milyen programokon vettek részt a felsősök, és hogyan telt a teremtésvédelmi hét a Szent Imre iskolában.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Reál Munka közösségünk mindig is figyelembe vette azt, hogy a diákokat, ha lehet, akkor környezettudatos szemlélet kialakításával kapcsolatban aktívan bevonjuk, tevékenykedtessük, és a Zöld Hét keretében be tudtunk kapcsolódani az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szervezésében egy városi vadvilág rendezvényre. Ez a program az egyetem botanikus kertjében került megrendezésre, ahol a diákjaink az élővilágból olyan sok élőlénnyel ismerkedhettek meg, amelyek a közvetlen környezetükben előfordulnak, és felfedezhették közben egy játékos teszt formájában a botanikus kert növényvilágát is. A másik, hogy április 22-én a Föld napja alkalmából kitaláltunk egy szabaduló szobás játékot. Ennek az volt a célja, hogy a szabaduló szoba feladatain keresztül sikerüljön a bolygónkat megmenteni. Szintén az április 22-i Föld napi rendezvényhez kapcsolódott a Guruló nap program meghirdetése, aminek az volt a célja, hogy a diákjaink, ha csak lehet, akkor saját maguk által működtetett guruló eszközzel jöjjenek iskolába, és minél kevésbé vegyék igénybe az autót vagy a tömegközlekedést. Ezen kívül csináltunk egy kerékpárakadálypályát az iskola udvarán, ahol minden osztályból nagyon ügyes tanulók versenyeztek egymással, részt vettek ezen. Nagyon ügyesen teljesítették ezeket a pályán kihelyezett feladatokat. Elsősorban olyan díjakat kaptak, ami valahogyan a közlekedéshez kapcsolódik, a kerékpározáshoz, láthatósági mellény, fényvisszaverő kiegészítők és stb. És gratulálunk is nekik, tényleg rendkívül ügyesek voltak. És úgy gondolom, hogy ezek a programok, amelyeket próbálunk így megszervezni, nem csak a diákoknak az iskolai napjait színesítő programok vagy rendezvények, hanem ezzel segítünk nekik abban, hogy egy kicsit környezettudatosabban éljenek, egy kicsit jobban odafigyeljenek az egészségükre, a bolygónk jövőjére, hiszen ők azok, akik szeretnének ezen a bolygón élni 10 vagy 20 év múlva, és nem mindegy, hogy van-e tiszta levegő, tiszta ivóvíz, és nagyon pici apró lépésekben azért nagyon sokat tudnak tenni a bolygónk jövőjéért.
Köszönjük imádó nőnek a beszámolóját és munkaközösségének a szervezett programokat. A teremtésvédelem mellett az Erasmus programok is fontos szerepet kapnak iskolánk életében. Több ilyen pályázat is fut iskolánkban, melyek szintén kapcsolódnak a környezetudatossághoz, de van olyan Erasmus pályázatunk, mi az internet veszélyeire hívja fel a figyelmet, és rávezeti a diákokat az internet helyes használatára. A második fél évben iskolánk fogadott Erasmus csapatot Olaszországból, Görögországból és Izlandról látogattak el hozzánk tanárok, hogy megismerjék kultúránkat, nemzeti értékeinket. Tőlünk pedagógusok és gyerekek utaztak Németországba, Törökországba és Spanyolországba is. A spanyol út részesei voltak a két műsorvezető társa, Kata és Virág, illetve a 8B-ből Kis Virág. Lányok, osszátok meg velünk, mit adott nektek ez a program, mit tanultatok belőle, milyen élményekben volt részetek?
Az Act Responsible Think Sustainable Erasmus Plus KA 229 pályázatának köszönhetően négyen utazhattunk ki Spanyolországba, azon belül is Vienna városába. Április 23-tól 29-ig tartott ez a program. Köböl Zsoltné, illetve Demeter Krisztina tanárnővel utazhattunk ki. A pályázat megújuló energiaforrások köré épült, és mi is készültünk egy előadással, amely Magyarország nyújtotta lehetőségeket mutat be, de számos különleges alternatívát, új módszert mutattak be kint is nekünk. Talán az egyik kedvencünk volt, a tengerbe telepített úszópanelkollektor volt. Az egész hetünk a fenntarthatóságról szólt, emellett ezt bőven gyakorolhattuk is. Az egyik nap részt vettünk egy technika órán, ahol csoportokba oszlottunk, és egy napenergiával működtetett sütőt készítettünk, melyben megfőztünk egy tojást. A spanyol tanárok szerveztek nekünk egy szabadulószobás játékot is, ahol az volt a cél, hogy megmenekítsük a földet. Délután elmehettünk megnézni a város nevezetességeit. Felmentünk Atalaya várát és a Villennai Csapi Színházat is megnézni.
Jártunk Athéna nevű helyi gyárban, mely a gyönyörű és világviszonylatban is kiemelkedő minőségű anyagokat készít, ágyneműt, függönyt és még ruhákat is. Mindezt az újrahasznosítás jegyében a gyárnál található napkollektor, a vizet pedig tisztítják, és később locsolásra is használják. A hetet egy különleges helyen zártuk, a Villennai Erények Boldogasszony szentélye mellett, mely egy különleges rehabilitációra is alkalmas kolostor. A spanyolok megint csak kitettek magukért, helyben készítették el az ebédünket. Ez egy nevezetes étel, az a neve, hogy paella. Még készült a finom fogás, gyerekek, azaz mi és a fogadóink tájfutáson vettek részt. Röptablázhattunk, és még az étel után egy kis szórakozás is belefért. Megmutatták a helyi dalokat, és a Macarena tánc sem maradhatott ki.
A sok program és előadás nagyon jó cél szolgáltak, és ezek által tanulmányozhattuk a környezettudatosság lényegét. A programban 6 ország vett részt, Spanyolország, Németország, Törökország, Portugália, Olaszország és Magyarország. Mi órákat is látogathattunk a diákjainkkal együtt. Szerintem mindannyiunk úgy érzi, hogy nagyon sokat fejlődött a nyelvtudásunk, úgy, hogy minden nap ezt kellett használnunk, és ez volt a közös nyelv, és ezáltal kommunikálhattunk mindenkivel. Különleges ajándék volt, amit a spanyol család adott a szeretettel, amivel fogadtak minket, és nagyon nehezen váltunk el egymástól, és úgy gondolom, hogy ez egy különleges barátság kezdete.
Köszönjük a részletes beszámolót. Úgy gondolom, hogy az Erasmus program nagyon jó dolog intézményünkben, színesíti az iskola diákjainak, pedagógusainak életét. Bízom benne, hogy én is részese lehetek egy külföldi utazásnak a jövőben.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Egy csoport múlt héten tért haza Felvidékről, akik a határtalanul program keretében utazhattak a hazánktól elcsatolt területekre. Köböl Zsoltné tanárnőt, a 7. C-osztály osztályfőnökét és diákjait, Balogh Tünde, Szafadi Lillát, Kovács Dórát, Erős Emesét és Burunkai Virágot kérdezzük a programról és élményeikről.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a 7. C-osztály nevében. Most értünk haza a határtalanulról, és ez egy nagyon nagy élmény volt mindannyiunk számára. Minden évben izgatottan várja a 7. évfolyam a határtalanul kirándulást, amellyel lehetőség van ellátogatni a Nagy Magyarországtól elcsatolt, ám magyarok lakta területekre. Meglátogathattunk olyan magyar történelmi emlékhelyeket, híres színhelyeket és természeti kincseket, amelyek valaha a hazánk területén találhatók voltak. Különösen hasznos az, hogy a határtalanul kirándulásra a 7. évfolyamban kerül sor, hiszen történelemből ebben az időszakban tanuljuk az első világháborút és az első világháborút lezáró békerendszert, a trianoni békét. Így gyakorlatilag a tárgyi tudás megszerzése mellett a saját tapasztalatokon keresztül sikerül a gyerekeknek rögzíteni mindazt, amit a tanórákon hallottak.
Az első nap elindultunk az iskola elől Késmárk felé, ahol meglátogattuk a várat és a fatemplomba, melyben egy vas szeg sincsen. Majd megnéztük az evangélikus templomot, ahol megkoszorúztuk Tököli sírját. Majd ezután Ó-Tátrafüred és Tátra-Lomnicra mentünk túrázni. Visszafelé megnéztük a Tarpataki vízesést, délután pedig elindultunk a szálláshely felé. Az este Totóval és Activity-vel zárult. A második nap egy egésznapos túrán vettünk részt. A Csorba és Poprádi tóhoz látogattunk el. A táj csodás látványt nyújtott. Érdekes volt megtapasztalni, hogy a magasabb részeken hóban kellett túráznunk, hogy a Csorbató teteje be volt fagyva.
Reggel elindultunk Kassára. Kassán város nézni voltunk, és több látványosság között megnéztük a dómot. A dómban volt egy kripta, ahol II. Rákóczi Ferenc és még más híres emberek is el voltak temetve. Miután megnéztük a kriptát, felmentünk az úgynevezett Zsigmond toronyba. A dom mellett volt egy park, ahol kiosztottak minden csapatnak egy-egy lapot, amelyen a várossal kapcsolatos kérdések voltak felsorolva, ennek hála jobban megismerhettük a várost. Kassó után újra útnak eredtünk, és egy patak melletti erdőben sétáltunk. A kis kirándulás után Rozsnyóba mentünk. Megnéztük Rozsnyó látványosságait, szobrokat, templomokat és egy parkot. Miután Rozsnyót megjártuk, elfoglaltuk a szállást. Ezután jött a vacsora, amit már csak a Totó és az Activity követett.
A kirándulás 4. napján a Várhosszúréti Buzgó barlangot látogattuk meg. A barlang az UNESCO világörökség része. Jelenleg 450 méter látogatható. 10 fős csoportokban mentünk a túrára. Izgalmasabbá tette a túrát, hogy csak a fejvédő sisakon lévő lámpa világított. Deszkákon, létrákon és sokszor a barlang kövein, kis patakok felett, közlekedve drótkötelek segítségével fedeztük fel a barlangot. Nem volt túl nehéz a terep, de rendkívüli élmény nyújtott. Csepkő barlangban 32 méter magas a legnagyobb csepkő.
Utolsó napon ellátogattunk egy magyar, csupán 12 fős iskolába, ahol kedves gyerekekkel találkoztunk. Aztán ellátogattunk Betlérre, az Andrássy család vadászkastélyába. Láthattuk a családi címert, és a család történelméről is sok dolgot megtanulhattunk. A kastély bejárása közben megtekinthettük a család vadászgyűjteményét is.
És most néhány szóban arról, hogy kinek miért volt nagyon érdekes és hasznos ez a kirándulás.
A tátrai túrák nagyon izgalmasak voltak. Jó érzés volt sokat mozogni a megfelelő társasággal. Megismertünk másokat is más osztályokból, és sokat nevettünk az utakon. Izgalmas volt a hét, és nagyon jól éreztük magunkat a barátainkkal.
Számomra a határtalanul egy életre szóló élmény volt, ugyanis sok új embert ismertem meg, és számos csodás élményben volt részem. A Csepkő barlangtól kezdve egészen a Tátráig minden érdekes helyen voltunk. Kassa is egy csodás város, és iskolát is látogattunk. Voltunk a Magas Tátrában és a Betléri kastélyban. Számomra az volt még a legjobb élmény, hogy meg tudtam nyílni másoknak.
A diákok jobban megismerték egymást, hiszen 5 napot töltöttünk egy közösségben. Együtt szórakoztunk és sokat nevettünk. Nagyon szép helyeken jártunk, egy felejthetetlen és tartalmas hét volt, bár ne ért volna véget.
Örülök, hogy jól sikerült nektek is a határtalanul program. Köszönjük nektek ezt az élménylős beszámolót. Én is szívesen emlékszem vissza erre a hétre, amikor mi voltunk Felvidéken a tavalyi évben ennek a programnak a keretében. Műsorunk utolsó vendégeként Valkó Viktor igazgató úrat kérdezzük, hogy mit tart még a kiemelkedő nevelési feladatnak az elhangzottakon kívül a Szent Imre iskolában, milyen programok színesítették a diákok életét a második fél évben.
Köszönöm a szót, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mivel iskolán katolikus iskola, ezért a sok különböző program mellett nagyon fontosnak tartjuk a vallásos életre való nevelését a gyermekeknek. Nálunk az advent és a nagybőti időszak mindig kiemelkedő időszak. Igyekszünk a gyerekeket lelkileg is ráhangolni az ünnepre, Jézus feltámadásának ünnepére. A nagybőti időszakban keresztúton veszünk részt a bazilikában, és a diák önkormányzat évek óta megszervezi a gyerekeknek az esti Egedhegyi keresztutat. Aztán, ami még kiemelkedő a nagybőti időszakban, hogy a 6. évfolyamosok mindig készülnek a passióval. Külön köszönet a felkészítő tanároknak érte, Szűcsné Póca Zsuzsanna tanárnőnek és Sajbán Zsuzsa tanárnőnek, akik nagyon sokat foglalkoztak a gyerekekkel, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem még a Kisút zenekarnak is, hogy zenei kíséretet adott nekünk a passió játékhoz, és ezzel is emelték az előadásnak a színvonalát. Vizi János atya nagyon nagy segítségünkre volt, a lelki nap előtt lehetőséget adott minden diákunknak, hogy elvégezze a húsvéti szentgyónását, és külön öröm számomra, hogy nagyon sokan is éltek ezzel. Aztán a vallásos életre való neveléshez tartozik még iskolánkban, hogy szeretjük azt, hogyha a gyermekek felveszik a szentségeket. Ugye a legtöbb gyermek hozzánk ide az iskolába már úgy jön, hogy meg van keresztelkedve, és a 3. évfolyamon van az első áldozás. Ez most május 13-án volt. Közel 110 gyermek volt első áldozó, és ebből közel 90 gyermek a Szent Imre iskola tanulója volt, ami nagyon nagy öröm számomra, hogy a szülők, pedagógusok komolyan veszik ezt, hogy ezt erre a szentséget felvegyék a gyermekek, és így már minden szentmisén szentáldozáshoz járulhatnak, találkozhatnak az Úr Jézussal. A másik nagy esemény, ami még lesz, az a bérmálkozás, ez pedig 8. osztályban aktuális a mi iskolánkban, ugye mivel a bazilikához tartozik az iskola területileg, ezért a bazilikába tartjuk ezeket a nagy ünnepeinket, és a bérmálkozók is egész évben készültek a bérmálkozásra, a heti 2 hittanóra keretében, valamint Kovács József atya, káplán atya, a bazilika káplánja készítette őket a plébániai hittanórák keretében. Innen az iskolánkból közel 60 Szent Imrés gyerek fog bérmálkozni pünkösd vasárnapján, az is egy nagyon szép ünnep lesz. A bazilikának is, a bérmálkozó gyerekeknek és családjaiknak is, és hát nem utolsó sorban az iskolának is, mert mindig örül a szívünk, amikor a Szent Imrés gyerekek egy-egy szentséghez járulnak és felveszik a szentségeket. Ebben a fél évben nagyon fontos feladatunk volt még a beiskolázás. Nagy hálával tartozom a leendő első osztályos tanítónéniknek, akikkel együtt jártuk az óvodákat, kampányoltunk az iskolánk mellett, a Szent Imre iskola mellett, és nagyon sok jelentkező volt iskolánkban március elején, addigra kellett beadni a jelentkezési lapot. 4 első osztályt tudunk indítani elsőben. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik a nyílt nap szervezésében, részvételében részt vettek, és a leendő elsős tanítónéniknek, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ennyi elsősünk legyen a következő tanévben is, de hát itt mindig azt szoktam mondani, hogy nem csak az elsős tanítónéniken múlik, hogy mennyien leszünk a következő évben, hanem az iskola összes pedagógusán múlik ez, hogy hogy áll hozzá a mindennapi feladataihoz, és itt szeretném megköszönni a tantestületnek is az egész éves munkáját, mert azért volt feladat bőven. Ugye most már május második felébe léptünk át. Ilyenkor már azért egy kicsit lazább az iskolai élet, mert a május hónap az osztálykirándulások hónapja. Kirándulva tanulnak tulajdonképpen, ezek mind ilyen tanulmányi kirándulások, tehát ezek alkalmával is tanulnak a gyermekek. A mostani hatodik évfolyamunk most éppen erdei iskolás kirándulásokon vesz részt. Budapestre mennek, Szilvásváradra és Sástóra, az is biztos nagy élmény lesz a gyerekeknek. És hogyha már a kirándulásnál tartok, nyári táborokat is szervezünk a gyerekeknek. Lesz egy napközis táborunk rögtön miután már bezárjuk az évet, aztán lesz alsós táborunk kettő is Sarudon, és lesz egy felsős táborunk is Tiszafüreden, a Kenu tábor, amit az idei évben már 19. alkalommal szervezünk meg. Annak is örülök, hogy minden táborra nagyon sokan jelentkeznek, sok jelentkezünk van. Ugye említettem már a tanév zárást, már azért egy hónap van körülbelül a tanév záróig, és úgy látom, hogy a Szent Imrés diákok megint nagyon szép eredményeket fognak elérni, nagyon szép bizonyítványok fognak születni. A nyolcadikosok már nem izgulnak, mert szinte mindenkit, sőt, még egy-két ember van, akinek még kérdéses, hogy melyik iskolába fog tovább tanulni, de ezt leszámítva mindenkit felvettek középiskolákba, mindenki tovább tanul, és a nagy részük a gyerekeknek, azok abban az iskolában mennek, ahova menni is szerettek volna. Úgyhogy én a nyolcadikosoknak innen szeretnék nagyon sok sikert kívánni a továbbtanuláshoz. Legyenek olyan ügyesek és közvetlenek, mosolygósak, mint amilyenek itt voltak a Szent Imre iskolába. És még itt a felvételik, meg a tanulmányi eredmények mellett külön szeretném megköszönni azoknak a gyerekeknek a munkáját, akik tanulmányi versenyeken vettek részt. A honlapunkon rajta van nagyon sok tanulmányi verseny, a Szent Imrés gyerekek sportban, természettudományban, idegen nyelvi versenyeken, történelem versenyeken, hittan versenyeken, tényleg diákolimpián, akár csapatban, akár egyénileg nagyon-nagyon szép eredményeket értek el. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Szent Imre iskola minden tanulójának, minden dolgozójának majd nagyon jó pihenést kívánok a nyárra. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük igazgató úrnak a programok ismertetését. Kedves hallgatóink, műsorvezető társaim nevében köszönöm, hogy hallgattak minket, minden jót kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskola rádiósainak 2023. május 28-ai összeállítását hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. június 22-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a júniusi egyházi ünnepekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból. Különleges időszak ez a június, hiszen több ünnep van, ami meghatározza ilyenkor az egyház életét. Ilyen volt az elmúlt időszakban a Szent Háromság vasárnapja, úrnapja, az úrnapi körmeneteknek a hagyománya, a szokása, amire most néhány gondolattal mindjárt visszatekintünk, és előttünk áll, ugye az egyházmegyéknek az egyik legszebb ünnepe, ünnepnapja, ugye a papszenteléseknek az időszaka, és a hét szentség között, amiről tavaly hosszabban is beszélgettünk itt a stúdióban, ugye ott van a papság, az egyházi rend szentsége, és ebben a műsorban egy picit erről is szeretnénk beszélgetni, hogy miért fontos a papság az egyház életében. Most először tekintsünk vissza egy picit, mi az, ami nektek az úrnapjával kapcsolatban élmény, vagy mi az, ami nektek ünneppé teszi az úrnapját? Kriszta?
Tehát mondjuk nekem ugye, ami megmarad mindig, és mindig nagy küzdelem egyébként, azok a szolgálatok, mert ugye kántori és énekkari szolgálatot látok el ilyenkor, és illetve látunk el nyilván, hogy énekkarról van szó, és ez általában azért kicsit megosztja a figyelmemet, meg a ugye, igen, tehát a koncentrációmat is, úgyhogy így nehéz azért odafigyelni rá, nyilván tudom, hogy miről szól Krisztus testéről és véréről, és Isten szeretete az, ami ilyenkor mindig megfog, hogy önmagát adta értünk, és hogy ennyire szeretett minket.
Timi, neked mit jelent az úrnapja, mint felnőtt megtérőnek?
Hát egy emlékeztető, szerintem ez mindig, minden évben azért több ilyen ünnepünk van, amikor visszatudunk arra emlékezni, hogy Jézus milyen áldozatot hozott értünk. És szerintem ez egy ilyen jó alkalom erre, ez az időszak is. Ami személyes élményem, nekem a legnagyobb gyermekem például pont úrnapján született, úgyhogy ez akkor pont úgy esett vasárnapra, arra napra esett ez az ünnep.
Igen, akkor ez egy különleges, biztos, igen, hogy így élményként a... Akkor már jártál templomba, vagy akkor már, akkor jártam, te már megtért jártam, ember voltál?
Igen.
Akkor tudatában voltál annak, hogy milyen szép ünnepen születik.
Igen, és pont a nagyszülők, amikor jöttek be hozzám, amikor már ugye már megszületett a fiunk, akkor ők már a körmenet után érkeztek meg, úgyhogy ez így dupla öröm is volt.
Vasárnap mondtam a Szentmisén az elmélkedésben, hogy tulajdonképpen minden vasárnap úrnapja, hiszen ugyanazt tesszük minden egyes vasárnap, hogy az oltári szentséget ünnepeljük, hiszen a Szentmisének egy lényeges része, központi pillanata, amikor a pap felmutatja a szentostyát, aztán még inkább, amikor a hívek, akik megtisztult lélekkel felkészültek rá, magukhoz is veszik. Tehát tulajdonképpen minden vasárnap ugyanezt ismételjük meg, ugyanezt tesszük. Mi az, ami mégis különlegesé teszi? Hát ugye ezt mindannyian tudjuk, ugye ilyenkor az oltári szentséget nem csak magunkhoz vesszük, hanem kivisszük a templom falain kívülre, a városokba, a falvakba, a utcákra, és a négy oltár segítségével a négy égtáj felé áldást kérünk Istentől, a mi mennyei atyánktól, az Úr Jézuson keresztül, az oltári szentségen keresztül, a lakókra, a településre, és mindarra, ami körülöttünk van. Az elmúlt időszakban, ahogy így elvallástalanodik a társadalom, ugye sajnos tudjuk mindannyian a statisztikákat, hogy országunknak alig 10%-a, de inkább kevesebb, most már 6-7%-ot mondanak, akik gyakorolják a vallásukat. Ugye ez azt jelenti, hogy 94% egyáltalán nem gyakorolja a vallását, mivel ez már nem sokat jelent egy úrnapi körmenet, ezért az utóbbi években elindult egy vita, hogy érdemes-e megtartani az úrnapi körmeneteket, vagy sem. Legyenek úrnapi körmenetek, vagy megszüntessék őket. Érti-e a társadalom, hiszen régen egy hagyományos társadalomban, faluban például mindenki dolgozott, készítették az úrnapi sátrakat, vitték a virágot, összefogtak az asszonyok, férfiak vágták a zöldágat, gyerekek ebben nőttek föl. De most már egy olyan társadalomban élünk, hogy ha az ember csak úgy kimegy az utcára azzal a pár tíz vagy száz emberrel, aki éppen el tud menni a szentmisére, talán a legtöbb ember csak furcsa szemekkel nézi, hogy milyen ilyen farsangi vagy álarcos bál, vagy mindenki beöltözve ilyen ruhába, olyan ruhába, tömjénfüsttel, bármivel kimenni a nyílt utcára. Lehet, hogy még valakiket ez irritál, zavar is, hogy érdemes-e belefogni ilyen körmenetek megtartásába. És nagyon sokan úgy vannak vele, hogy már nem tartják meg a körmenetet. Sok településen már húsvétkor sem, ilyenkor úrnapján sem, és ebből indult egy ilyen vita, hogy helyes vagy nem helyes, szükséges vagy nem szükséges úrnapján az oltári szentséggel körmenetet tartani. Ti hogy látjátok ezt a helyzetet itt a 21. században, hogy miért jó, fontos-e egyáltalán, vagy érdemes-e még ezzel a mondjuk így folklórral vagy tradícióval itt erőszakoskodni a katolikusoknak, hogy vigyük ki és körmenetet tartsunk, sátrakat készítsünk. Mennyire fontos lehet ez egy embernek a hit életében ma?
Szerintem fontos, mert mindenképpen egy külső tanúságtétel. Tehát, hogy nem csak élnem kell a hitem, ugye a hit nem magánügy. Tehát, hogyha én kimegyek a körmenettel, és tényleg őszintén tiszta szívből úgymond magamat adom, és az Isten kapcsolatom látszik, vagy kisugárzik rólam az emberek felé, akkor ez mindenképpen, ha már csak egy embert megérint, ez egy nagy dolog. Tehát igazából érteni nem biztos, hogy fogják, meg nem is kell, hanem hogy a lelkét érintse meg, a szívét az érzéseink keresztül fogja meg őt az Isten, vagy szólítja meg őt az Isten, hogy látja esetleg a tömeget, vagy az imádkozó embereket mind egyszerre. Azért ennek hatása van, és a Szentlélek ugye működik, tehát ha, és úgy, ahogy mi nem is gondolnánk, tehát nyilvánvaló azért felettünk áll jóval, tehát nem mi határozzuk meg azt, hogy ki az, akit megszólít egy körmenet, vagy kinek jó az a körmenet, vagy kinek nem, hanem igenis ezt majd a jó Isten tudja, és nekünk meg kell vallani a hitünket szerintem ezáltal is.
Timi, te két nézőpontot is összetudsz nekünk foglalni. Megtérésed előtt, ha találkoztál volna, hogy beleszaladtál volna egy ilyen körmenetbe, mi lett volna így a véleményed, és most hogy látod, hogy mennyire fontos mondjuk a nem hívő, nem gyakorló embereknek?
Mondjuk nyilván tiszteletben tartom mindenkinek a szokásait, de nem voltam vele tisztában, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Egy érdekesség volt, inkább ezt mondanám, tehát hogy látványosság, fogalmazzunk inkább így. Nyilván a külsőségét láttam, amit az előbb elmondtál, hogy emberek mennek egymás mögött tömjén füsttel énekelve. Nyilván ez most már szerintem mindenképpen fontos, hogy ezt megtartsuk. Egyfajta evangelizáció, tanúságtétel, és ez mindenképpen fontos, mert ha ez nem marad fenn, akkor előbb vagy utóbb nem lesz, aki csatlakozzon az egyházhoz, és akkor hova fog vezetni ez az egész. A másik dolog meg érdekes nekem a legkisebb gyermekem, a lányom, ő például nagyon várta a körmenetet, ő kifejezetten szereti ezeket. Nyilván ő még pici, és ő a külsőségeket látja, de azért bizonyos dolgok már megérintették az ő kis lelkét, úgyhogy ő nagyon-nagyon szereti, és most is alig várta egyébként, hogy legyen.
Hogyha a magyar katolikus lexikont fellapozzuk, és megkeressük, hogy tulajdonképpen az úrnapi körmenetről mi az, ami fennmaradt így az egyház életében, mi az értelme, akkor a következőket találjuk. 1274 és 79 körül Kölnben vezették be először, és sok német városba elterjedt Kölnből ez a hagyomány. Célját kettősnek tartották, ugye hitvallás és Krisztus felmutatása a világnak, valamint hódolat előtte. Azt írja a lexikon, hogy a körmenet útvonalán négy sátort állítottak fel, négy oltárt a négy égtáj felé, ott felolvastak egy-egy az oltári szentség alapításáról szóló szentírási részt, majd szentségi áldást adtak. Az áldást azért tartották fontosnak, mert egyben a körmenetek oltalomkérést is jelentettek a természeti csapások, háborúk ellen. Nagyon fontos ugye az, hogy mindig, amikor az egyház kimegy az utcára, akkor áldást kér nem csak az emberre, hanem arra, ami őt körülveszi, vagyis a teremtett világra, hogy például a búzaszentelő körmenet, ugye akkor is könyörgünk ugye a csapások ellen, a jó termésért, a természeti katasztrófák, a jégverés ellen imádkozunk, kérjük az Istent, hogy oltalmazzon meg minket, és amikor úrnapján is áldást kérünk, vannak különböző fohászok az úrnapi körmenetben, ahol ugye folyamatosan imádkozunk, hogy őrizd és védd meg népered, őrizd és védd meg a világot, amit jobbod alkotott, és ilyen és ehhez hasonló könyörgéseket mondunk a körmenet alatt. Közben ugye felolvassuk azokat az evangéliumi szakaszokat, amelyek az oltári szentség alapítására vonatkoznak. Ilyenkor ugye a sátrakat virággal díszítjük, a különböző vallásos társulatok vagy csoportok vállalnak ilyen feladatokat, hogy elkészítik ugye ezeket az úrnapi oltárokat, aminek különböző hagyománya van, sátrat, virágkoszorúkat, gyertyákat, szentképeket helyeznek ilyenkor a sátrakban, és mindenki, ahogy mondani szoktuk, belead apait, anyait, hagyományok szerint, sokszor családoktól öröklődik, akik díszítik ezeket az oltárokat, és mindenki megpróbálja a legtöbbet kihozni már korán reggeltől a Jóisten dicsőségére, hogy minél szebb és méltóbb legyen az ünneplésre ez a nap, az az oltár, amit elvállalt, hogy földíszíti. Tehát ezért fontos a körmenet, ezért fontos az imádság, hogy kivinni, ugye felmutatni a világnak, és áldást kérni az emberre és a teremtett világra egyaránt a világ négy égtája felé, vagyis minden irányba, a világ minden részére, a városok, falvak minden lakójára, minden utcájára, minden lélekre, aki ott megfordul és ott éli az életét. Fontos az, hogy ezeket hitelesen és szívvel, lélekkel végezzük, hiszen ahogy elhangzott, ugye a hit az át kell, hogy sugározzék a viselkedésen, a tekinteten, az arcokon, a magatartáson, az énekben, az imádságban, hiszen különben, ha ez nem történik meg, akkor csak egy díszfelvonulássá válik, vagy egy kulturális hagyománya, aminek igazából úgy önmagában nem sok értelme van, csak akkor, hogyha az ember hittel cselekszik. Elérkeztünk a műsor második részéhez, ahol ismét egy fontos témáról beszélnénk, ugye a szentségek keretén belül a papság szentségéről, az egyházi rendről. És akkor rögtön kérdezlek benneteket, hogy mit jelent számotokra a ti hitéletetekben a pap? nektek személy szerint fontos vagy nem fontos, hogy látjátok, mennyire nélkülözhetetlen, vagy nélkülözhető, vagy hol, milyen szerepet tölt be a pap egy keresztény ember életében, mint vallási vezető, vagy nem is tudom, hogy közelítsen meg, ugye én személy szerint, de rátok bízom, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy mennyire fontos, hiszen látjuk, hogy vannak ugye a szabad keresztények, szekták, stb., ahol gyakorlatilag bárki fölállhat, tanúságot tehet, prédikálhat, aki erre ki van képezve, nem kell annak, ahhoz papnak lenni. Tehát, hogy kell-e ez az intézményesített papsága, hogy mi értelmezzük, mint szentség, mint szentségi vezető, vagy szentségi hatalommal bíró Krisztusnak a munkatársaként működő pap, akit püspök szentel föl, az egyházhoz tartozik, tehát aki szentségi módon is föl van. Szerintem, hogy elég lenne csak egy pásztor, aki kiáll és prédikál.
Hát szerintem, tehát hogy nem képezi vita tárgyát az, hogy szükség van rá, és hogy alapvetően a pap az egyik legfontosabb szereplője annak, hogy igazából Istenhez találjunk. Mert hogy ő egy vezető, tehát ahogy mondtad is, hogy egy ilyen vallási vezető, lelki vezető, úgymond nekem nincs lelki vezetőm, viszont minden szentmisében megkapom azt az útravalót, amire szüksége van a lelkemnek, vagy amilyen kérdés van, mindig megkapom rá a választ. Fontos az eukarisztia szempontjából is, ugye, hogy a szentséget, meg a többi szentség szempontjából is, hogy ti szolgáltatjátok ki azt, tehát hogyha ez nem lenne, akkor gyakorlatilag ugye a lelkünk úgymond halott lenne. Tehát én azt gondolom, hogy egy szektában, hogy figyelem, és van a környezetemben is szektát vezető pásztor, úgymond, hogy ott igazából az ő egyéniségük inkább előtérbe kerül. Én meg azt gondolom, hogy a pap az, aki Isten felé vezeti az embereket, és átadja őket úgymond Istennek. Tehát, hogy nem az van, hogy ő önmagát helyezi előtérben, nem az kell, hogy a hívek őt szeressék, vagy miatta járjanak templomba, hanem az, hogy ha ezt a pap észreveszi, akkor finoman Isten felé tudja a tekintetüket irányítani.
Timi, te hogy látod? Van-e fontos szerepe a papnak az egyházi közösségek életében? Vagy a te életedben például, mint többször beszéltél arról, hogy amikor te megtértél, akkor volt ott a te életedben egy papbácsi, aki téged segített ebben. Te hogy látod, hogy ő mennyit tett hozzá a te hitéletedhez, mint pap?
Hát nyilván elengedhetetlen szerepe volt benne. Tehát az, hogy a hívásra válaszol valaki, az még szerintem nagyon kevés. Tehát kell azért, nekem ő volt az a lelki vezetőm azért elég sokáig, amíg ő itt volt közöttünk, aki irányította az én hitéletemet, sőt nem csak a hitéletemet, mert az életemben is nagyon sok olyan döntést meg tudtam vele beszélni, amiben nagyon bölcs tanácsokat adott. Úgyhogy én szerintem hát mindenképpen fontos, tehát nem is tudnám elképzelni enélkül, hogy papság ne létezne.
Talán a másik ilyen érdekes kérdés, ami sokakat érinthet, hogy sokan a papságot ilyen idealisztikus dolognak élik meg, és olvashatunk akár ilyen vicceket is az interneten, hogy milyen az ideális pap. És hát ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok embernek elvárásai vannak a papokkal szemben, és nagyon sok esetben van ilyen is sajnos, hogy ha nem teljesíti a pap azokat az elvárásokat, amelyeket a hívek támasztanak, akkor megorrulnak rá, esetleg feljelentik, vagy nem fogadják el, nem fogadják be. Szerintetek ennek mennyire van létjogosultsága, és mitől lesz egy pap jó pap abban a közösségben, ahol szolgál? Hogy vannak-e ilyen kritériumok?
Szerintem nincsenek kritériumok, vagyis a híveknek én azt gondolom, hogy nem lehetnek kritériumai a papok felé. Hanem pont, hogy a pap pedig szolgál valóban. Tehát nyilvánvalóan vannak a papságnak szabályai, amit ti tudtok, amit ti tanultok, és ahogy elengednek benneteket a szenteléskor. De az, hogy egy hívő közösségnek elvárásai, tehát alapvető, hogy az imádságban része szervezi az imádságot, a szentmisét elmondja, tehát ami egy papnak a feladata. De azon kívül a híveknek szerintem imádkozni van joga egy papért, nem pedig beleszólni esetleg a munkájába, vagy meghatározni azt, hogy igazából mi a feladata. Hát nyilván ötletei lehetnek, hogy ne egy egyházközségnek, hiszen van egyháztanácsülés, ahol azért elmondják a véleményüket, az ötleteiket, stb. De a papnak a joga azt megítélni, hogy az egyházközség szempontjából előre viszi az embereket Isten felé, vagy esetleg hátráltatja azt a közösséget abban, hogy megtalálják az Urat. Ez nagyon fontos. És hogy azt gondolom, hogy azért egy papnak ugye a feladata az, hogy a lelkeket vezesse Isten, és nagyon sokszor ugye háttérben kell maradnia, tehát szolgálnia kell, és ezért nehéz, tehát imádkozni kell értük mindenféleképpen, mert azért okozhat egyfajta elmagányosodást ez a dolog, de mindenképpen egyfajta magány, hiszen nem kötődhetnek igazából senkihez, egyedül a jó Istenhez szerintem.
Hát szerintem azért nehéz ez, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben kettős elvárás elé vagytok állítva. Ugye egyrészt az, hogy szent legyen az a pap, másrészt, hogy emberileg is olyan legyen, akit ő mondjuk a adott közösségbe tud fogadni, és hogyha az emberi oldalról van valamilyen hiba, akkor ezt nagyon sokszor, nagyon sokan nagyítva látják, és ahelyett, hogy imádkoznának mondjuk az adott papért, inkább csak a hibáit beszélik ki, és szerintem ez óriási hiba, már csak a közösség szempontjából is, mert ugye ez bomlasztja a közösséget.
Igen, ez biztos, hogy így van, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokszor az emberek csak részleteket látnak, tehát ahogy szoktam mondani, hogy nem az egész tortát, hanem csak egy-egy szeletet a tortából, és hogyha az ember nem látja az egészet, az egész történetet, az előzményét, a következményét a dolgoknak, akkor hajlamos megítélni egy hiba vagy egy rossz döntés alapján egy egész embert vagy egy egész életet, és ez nagyon veszélyes az egyházban, a hívek körében, a papság körében is, hogy csak nagyon kis szeletét ismerjük a történeteknek, és abból már egy egész nagy kerek ítéletet levonunk, és akár hajlamos az ember eldönteni, hogy valaki jó pap, vagy rossz pap, vagy ezt szeretjük, vagy nem szeretjük. Ugye a papság alapvetően nem ezen múlik. A papság azon múlik, hogy a püspök kézfeltétele által Istentől hatalmat kapott a felszentelt pap, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot, átváltoztassa a kenyeret, feloldozza a megtérőket, a bűnösöket, és ezáltal az Istenhez vezesse az embereket, és ez nagyon-nagyon fontos feladata a papnak. Mit tehet a keresztény ember, mit tehet a hívő ember a papjával, meddig mehet el, hol a határ, vagy mit tehet azért, hogy egy pap otthonra találjon egy közösségben, mert lehet, hogy egy pap csak egy évig, két évig, három évig, vagy tíz évig, vagy húsz évig, vagy harminc évig van egy közösségben, nem tudni, hogy a püspök mikor dönt úgy, hogy másik helyre helyezi, de hogyan érezheti magát egy pap, miben segíthetjük a papokat, azokat a papokat, akik közöttünk szolgálnak, hogy otthon érezzék magukat, hogy jól végezzék a feladataikat, hogy támogatva érezzék az ő hivatásukat a hívektől, mi az, amit tehetünk?
Elsősorban imádkozzunk értük. Tehát én szerintem ez a legfontosabb, hogy a hívek minden szándék, kukat, tehát azért ajánlják fel, hogy jó papjuk legyen. Tehát, hogy ő jól tudja működni.
Igen, én is azt gondolom, amit Timi mond, hogy elsősorban mindenképpen imádkozó közösségre kell találni a pap azokban, ahova megy, tehát abban a közösségben, illetve hogy nagyon fontos a figyelmesség, de természetesen minden a határokon belül, meg a szeretet kifejezése, meg a gondoskodás, tehát minden a határokon belül, tehát az, hogy érezze azt a pap is lássa, hogy igenis odafigyelnek rá a hívek, hogy ő is odafigyelnek, tehát egy kölcsönös együttműködés, egy kölcsönös szeretet kapcsolat, ami abszolút egészséges, arra szerintem szüksége van minden papnak.
Igen, nagyon sokszor szoktuk mondani azt, hogy a papok részére kevés a visszajelzés, főleg a pozitív, negatív annál több, de jól esik a papnak az, hogy ezt én, mint pap mondom, nagyon sokszor, hogyha van pozitív visszajelzés, hogyha a hívek oda mernek lépni, megmerik köszönni, hogy szép volt a prédikáció, mit tudom én, szépek a templomban a virágok, jó döntés volt, hogy, és hogy megmerik köszönni a papnak, hogy van. Vagy például ott van a papi hivatások vasárnapja. Sok helyen hagyomány, hogy ilyenkor felköszöntik a papokat a hivatások vasárnapján, hálát adnak a papságukért. Tehát ezek nagyon fontos lépések, vagy egy-egy alkalmat, amit szervez a pap, például megköszönni, hogy a jó Isten felé terelgeti őket, mert ugye más nincs, aki visszajelezze, mert az ember ugye átlag családos ember, hazamegy esetleg a férje vagy a felesége, mondja neki, hogy drágám, ez így szép volt, jól tetted, ezt jól csináltad, stb. A papnak ugye nincs ilyen visszajelző forrása, hiszen egyedül él, ezért nagyon sokszor nincs. Akár a segítségére is lehet, hogyha például valami negatívum, csak azt megjegyezzük, hogy atya, ez szerintem nem jó ötlet, vagy ez most ezen változtatni kellene, vagy lehetne ezt másképp is. Tehát szívesen fogadják a papok, és szívesen fogadjuk mi papok, hogyha a hívektől kapunk pozitív, vagy éppen segítő visszajelzést, ami alapján ugye változtathatunk bizonyos dolgokon. Ez nagyon fontos. Persze mindennek az alapszabálya a szeretet törvénye az, hogy mindent, amit teszünk, ne gőgből, vagy ne rossz indulatból, vagy ne főnökösködésből, hanem szeretetből tegyük. Tehát ne leuralni, ne irányítani akarjuk a papot, hiszen sokszor ezt érzi az ember, mint hogyha lenne olyan, aki jobban tudja, tehát pap pápába pápánál, ahogy szokták mondani, mindent jobban tud. Tehát, hogy erre vigyázni kell, hogy ugye ne lépjük át a határainkat, úgy maradjunk meg az emberség szintjén, mint testvérek, akik a rosszat figyelmeztetve, szépen megfogalmazva el tudjuk mondani, a változás és a szeretet szabályai szerint, reményével, a jót pedig örömmel megosztani, És én hiszek abban, hogyha a pap kap ilyen visszajelzéseket, ő is sokkal több ilyen visszajelzést fog adni a közössége felé, mert így működik az ember oda-vissza szeretni és szeretve lenni, ez egy oda-vissza működő dolog, kell, hogy legyen. És pontosan, ami elhangzott az előbb, ugye, hogy elmagányosodás vagy bezárkózás ellen ezek a legjobb módszerek, hogy ne hagyjuk a papot elmagányosodni, bezárkózni, egyedül maradni, hanem legyünk társai az ő hivatásában, segítői, támogatói, akikben bízhat, akikre támaszkodhat, hiszen egyedül senki nem tud semmit tenni, egy fecske nem csinál nyarat, kell a közösség, kell a támogatás, kell az összefogás azért, hogy a papjainknak a munkája gyümölcsöző legyen. És most, amikor különösen is a papszentelések időszaka van, pap és diakónus szentelések időszaka, imádkozzunk a papjainkért, imádkozzunk azokért a papnövendégekért, akiket diakónussá szentelnek, és imádkozzunk a saját papjainkért, plébánosokért, káplánokért, akik az egyházközségeinkben szolgálnak, hiszen jön a helyezések időszaka, lehet, hogy valahol lesz változás, új pap lesz, szeretettel fogadni, imádkozni érte, imádkozni az atyákért azért, hogy az egyre inkább növekvő feladatokat mindenki kitartással és hűséggel tudja ellátni. Hát ennyi fért mai műsorunkban. Hálás szívvel köszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket, további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című